Sziasztok, ez itt a Rádió Café és a 100 Hold című műsor, én Weisser Alinda vagyok, és ahogy ezt elmondtam már minden műsorban, de elmondom még mindig, mert még az elején vagyunk, hogy az a célunk, hogy az ifjúság és gyerekirodalomról pont ugyanolyan komolyan beszéljünk, mint ahogy sokan a felnőtt irodalomról, mert azt gondoljuk, hogy nem. Az ifjúság és gyerekirodalom nem a felnőtt irodalomhoz képest létezik, hanem teljesen paralel módon és ugyanolyan jogon és minőségben. És Péce Lidóra ül velem szemben, aki antológia szerkesztő, irodalomterapeuta és a Hubbi zsűriének a tag. A Hubbi ugye ez a magyar nyelvű ifjúsági és gyerekirodalom egyik elismerése, az IBBI a nemzetközi, a Hubbi pedig a leányvállalat Magyarországon. Úgyhogy most rengeteg könyv van előttem, hogy ezekről beszéljünk a Dórával. Mondjuk nem is tudom, honnan kezdjük. Neked van kedvenced a Hubbi nyertesek közül?
Igen, van kedvencem. Sonfai Anna a fal túloldalán című úgymond történelmi regénye, mert mint rendszerváltó gyereknek ez a korszak a kedvencem, és végre született egy olyan magyar regény, ami ráadásul az NDK-val is össze van kapcsolva, ami szintén engem magánemberként nagyon érdekel, és ennek a két országnak a történelme összekapcsolódik egy fiatal lánynak a személyén keresztül, aki átjut a, nagy nehezen, de átjut a fal túloldalára.
De hányban játszódik a könyv?
Ez valamikor 89 előtt kezdődik, tehát még tart nagyban a rendszer, és aztán megérkezünk ahhoz, hogy Sopronban megnyílik a határ, és elkezdenek kimenekülni részben szereplőink, akik meglátogatják itt Magyarországon ezt a nagyon-nagyon klassz személyiségű, igazi kamasz, de nagyon komplikált csajt, aki egyszerre szerelmes, és próbálja felfogni, hogy mi történik vele, meg mi történik a világban, és kevés ilyen magyar hősnő van, mint ez a lány.
A komplexitása miatt, úgy mondod. De másfél meg nagyon kevés, vagy lehet, hogy csak engem került el, de nem hiszem, mert engem is nagyon érdekel ez az időszaka, hogy téged. És valahogy azt veszem észre, hogy az ifjúsági irodalom elkezdett ugye történelmi ismeretterjesztéssel intenzíven foglalkozni, de nem a közelmúlttal, hanem a régebbi múlttal, tehát Petőfi Sándorra, 56-tal, tehát ilyeneket már tudok mondani, de mondjuk, hogy a rendszerváltás környékéről mi van a gyerekek fejében, nem is jutunk el odáig tananyagba se, tehát hogy fontos is lenne, de valamiért a közelmúlt kevésbé jelenik meg az ifjúsági regényekben.
Igen, mert még túl közel van valamiért, ezt látom. Ugye én is azzal kezdtem, hogy nekem is személyes élmény, ami egyébként meg azt gondolnám, mint ilyen könyvprojektmenedzser, hogy a generációnknak kellene ugye megírni, hiszen ő volt akkor ugyanígy kamasz, meg fiatal. És ugyanakkor pedig azt is látom, hogy a személyes érintettség az akadály tud lenni.
Ezért felnőtteknek se születik túl sok ilyen, tehát hogy akkor itt a probléma.
Igen.
Most Závada Pának pont jelent meg egy rendszerváltós regénye tavaly, de nagyon érdekes, hogy mennyire hiányzik.
De jönni fognak egyébként, tehát én azt gondolom, hogy most jutottunk el odáig, most van az a távlat, amikor még friss, de már van egy távolság. Kicsit furcsa nekem, hogy akkor nem születtek meg ezek.
Igen, nagyon érdekes. Jó, de hogy azt mondod, hogy itt van, tessék, akkor ezt most lehet olvasni, és ráadásul olyan komplex a főszereplő, hogy már e tekintetben is egy különös értéket képvisel, úgyhogy ez nagyon
Igen,
jó.
Igen, és abszolút felnőtteknek is érdekes. Nekik pont azért, mert nagyon könnyen vissza lehet helyezkedni abba a korszakba ezáltal a könyvvel. Tehát, hogy nekem ez mindig egy ilyen nagy misszióm, hogy például Franciaországban az ifjúsági könyvek olvasói, azok nagyrészt felnőttek. Igazi felnőttek. Uh-huh. Tehát ott van ez az áttörés, hogy érzékelték azt, hogy innen jönnek az új hangok. Innen jön a frissesség, innen jön a más szemlélet. És ez állítólag nem csak Franciaországban, hanem Angliában és Amerikában is így van.
Érdekes.
És nálunk még ez nem született meg. Egyszer volt egy ellenélményem még, amikor a Pagony, nem áll a Tilos az ágy csináltam, és kiadtunk egy disztópiát, és elmentem a Libribe prezentálni az a fél éves könyvekből, és akkor mondták, hogy ne mondjak többet, az eladók mondták, hogy ne mondjak többet, mert most olvassák. A külföldieket már akkor is olvasták az eladók.
Egyébként pedig disztópiák nagyon erősek születnek, tehát én több disztópiát is olvastam, és szuper izgalmasak, tehát eszembe nem jutott, hogy én most valami olyan, nem tudom, ifjúságirodalmat olvasok, ami nem nekem való lenne, hanem nagyon izgalmas összetett karakterek vannak benne, meg jó történetek. Na de picit még a hubira, mert itt azért irányokat is jelez, most kapásból beszéltünk egy irányról, van egy másik irány, ami nagyon érdekel a véleményed, ez a csendes könyv. Ugye a csendes könyv azt jelenti, és a hubjelöltek között például Márai Mariannak az Elérhetetlen című könyve egy ilyen, hogy lapozgatod, és tulajdonképp magadnak kell összerakni a történetet, vagy a gyerekeddel, vagy szóval, hogy akivel éppen nézed. Nyilván ezerféle olvasat létezik. Ez nekem inkább már képzőművészet, mint irodalom.
Nagyon érdekes volt, ugye a zsűrinek is tulajdonképpen még most kellett ezzel a formával megismerkednie jobban. Mindegyikünk látott már ilyet közelről, de amikor hirtelen szöveg nélküli könyvek kerülnek a látóterünkbe, nekünk ez egy kifejezett javaslatunk, hogy legyen külön kategória, de ez a könyv, ez annyira megfogott bennünket, pontosan azért, mert mindegyikünk másképp olvasta. És olyan erős vizuálisan is. És mivel erről, én csendeskönyvnek hívják, de én pedig úgy definiálnám a csendeskönyvet, hogy az a csendeskönyv, amiről nagyon sokat kell beszélni. Mm. Nagyon sokat
jó,
lehet beszélni.
De azért, Dóra, te szövegekkel dolgozol évtizedek óta, és itt épp az hiányzik. Tehát ez egy érdekes, nem tudom, hogy te hogy viszonyulsz ehhez, hogy kapaszkodó, hiányzik ez a kapaszkodó, az a biztonság, ami a szöveg.
Igen, itt említetted, hogy irodalomterapeuta is vagyok, nagyon sokat segített nekem most zsűritagként az, hogy egy, és ott is a szövegekkel dolgozunk, de itt megnyílt számomra egy folyosó arra nézvés, hogy akár csendes könyvet is lehet használni, irodalomterápiához is, mert majd egyszer csak elkezdünk róla beszélni, majd egyszer csak megcsináljuk a saját történetünket, és az már tud olyan lenni, főleg, hogyha fiatalabbakról van szó, és esetleg nehezebben beszélnek eleinte, hogy a kapaszkodó nekik a kép, de utána ugyanaz történik, beszélünk arról a történetről, vagy azokról a történetekről, és irodalomterápián is szoktam egyébként fotókat meg képeket használni időnként.
Ugye ebben az érdekes, hogy a könyv hátulján a tartalomismertetés, ott van szöveg egyébként, igen. A te világod az én világom, egy burok, amely egyszerre véd és kirekeszt, képesek vagyunk beengedni egymást, hol ér össze a két világ, és akkor innentől a csendes könyv ismertetése, nekem pedig képzeld el, hogy ez a kötet nekem az autizmusról szól.
Köztünk is volt olyan, aki egyértelműen erre indult el. Nekem például inkább a meleg vonalról szól, de mindenképpen a magánynak valamiféle nagyon elszeparált vonaláról, illetve valamiféle olyan fajta másságról, amit nem is biztos, hogy meg lehet határozni ezek alapján, a képek alapján.
Most ezt azért dobtam egyébként, bekíváncsi voltam, hogy mit reagálsz rá, mert hogy már ebből látszik, hogy ugyanazt a könyvet hányféleképpen lehet értelmezni, csak úgy, hogy a képekre támaszkodunk. Egyébként most akkor hadd kérdezzek valamit, hogy te irodalomterapeuta is vagy, felnőtt csoportokat viszel, de az irodalomterapeuta szemedet, ha előveszed, akkor a hubbi könyvek közül melyiket tartod terápiásan a legizgalmasabb?
Szimvai Daninak a párhuzam.
Oké, az is itt van előttem. A párhuzam a címe, és olyan ez a könyv, hogy nagyon magas minőségű illusztrációval dolgozik, és kevés szöveggel, és a könyv kétoldalas, tehát mind a két oldalról elindul egy történet, egy fiúnak meg egy lánynak a története, és ezek a könyv közepén összeérnek. Terápiás jelleggel miért ez a legizgalmasabb számodra?
Azért, mert nagyon bátor dolognak tartom azt, hogy két történet találkozik a közepén. Itt is, ugye mondtad is, hogy nagyon kevés szöveg van, és mégis van mind a kettőben egy családtörténet, illetve annak a története, aki ezt a két történetet elmeséli. És ennek én írtam annak idején a méltatását, és azt emeltem ki belőle, hogy a párhuzamosok, azok általában a végtelenben találkoznak, de itt viszont konkrétan. találkoznak. Uh-huh. Tehát, hogy itt megvalósul az, hogy a művészetben képesek a párhuzamosok valahol találkozni, ami még mindig egy nagyon nyitott szituáció. De az, hogy hogyan éljük meg gyerekként a szüleinknek a kapcsolatát, a történetét, kik leszünk ebből, hogyan viszonyulunk hozzá, mit látunk belőle, mit emelünk ki belőle, kiknek gondoljuk magunkat, milyen identitás képünk lesz ezáltal, az itt mind felvillan. És nagyon, nagyon érdekes kérdések vetődnek föl, hogy felnőttként hogyan látom a szüleimet, gyerekként hogyan látom a szüleimet, e között tud lenni nagyon sok különbség, hát és igen. Tud lenni nagyon sok átfedés.
Nyilván most mindenki elkezdhetne magáról beszélni, hogy ő hogy látta gyerekként a szüleit, vagy felnőttként, de tudod, mi a számomra érdekes ebben, hogy most megint egy olyan könyvről beszélünk, ami azért nem az a klasszikus, amit elképzelünk, hogy szövegalapú irodalmi alkotás, hanem valahogy komplexebb, és akkor most felteszem neked ezt a nagy kérdést, hogy tulajdonképpen a gyerek és ifjúságirodalom, a felnőtt irodalomra szerintem ez kevésbé jellemző, de akár arra is kitérhetünk, de hogy a gyerek és ifjúsági irodalomnak most ez a trendje globálisan, hogy a szövegtől távolabb lép, használja adott esetben, akár sűrítve, vagy valahogy, de hogy a szövegtől távol lép, és ilyen kunsztokat mutat be, mint csendes könyv, képzőművészeti igényességgel megalkotott könyv. Szerintem ez néha versként is olvasható, ez a párhuzam, amit most kiemeltél. Szóval, hogy sőt, a kunszt, hogy két felől olvasom, szóval, hogy kellenek ezek az extrák, vagy ez a trend, hogy vannak ezek az extrák, és az a kortárs, ami ezt tudja követni?
Az biztos, hogy nagyon nagy kihívás most már megszólítani, főleg az ifjúságot olvasás céljából. És most ugye a Dani egy nagyon fiatal szerző, aki a képzőművészet felől jön, és ő tud már ezzel az aggyal gondolkodni. Ennek ellenére a klasszikus történetmesélésnek is ugyanolyan relevanciája van, de
a belépő irodalom távolabb lép a szövegtől?
Igen, most ugye, hát nem csoda a Netflix nemzedék, vagy nem tudom, hogyan fogják majd őket nevezni, annyira érzékeny a vizualitásra, hogy könnyebben meg lehet fogni őket afelől.
Értem, hát tök logikus. Tehát a képi alapú világ, a képi igen. alapú közösségi oldalak, mozgókép, tehát, ja. Most kicsit fogy az időnk, és ezért felsorolásszerűen elmondok hármat, és egyről meg szeretnének még kérdezni. A Hottentotta, az a Cerka Bella könyvkiadónak egy szórakoztató mesegyűjteménye a helyesírás gyakorlásához, tehát mindig egy-egy betű vagy helyesírási probléma kerül elő a szövegekben, ezek versek, illetve regényrészletek, novellák, és így tovább. Akkor van még egy Kis Judit Ágnesünk, a Tuja szörny és nyírfa kobold, hát ez az idegenségről, a befogadásról nagyon aktuális kérdéseket feszeget, és nagyon lehet szeretni ezt a kis szörnyecskét, aki olyan kis furcsán is beszél, meg egy ilyen kis trampli, meg sok mindent lehet róla mondani, de én azt tudom mondani, hogy a Harry Potteren edződő, nem tudom, 8 évesnek nagyon tetszik fiúnak, tehát hogy ezt el tudom mondani. Itt van még, a külön díjat kapott a Hangyás család, de most annyira föl csillant az arcod, hogy ennyire szereted?
Egyszerűen lenyűgözött ez a könyv engem. Amikor csináltuk a Tilost, akkor én nagyon sok könyvet fejlesztettem, tehát megkerestem szerzőket, hogy én úgy gondolom, hogy ő tudna írni. És akkor elkezdtünk így menni, hogy mondták, hogy jó, köszi szépen, és akkor most hogy? És akkor mindig mondtam, hogy és legyen humoros, léci, legyen benne humor. És így mindenki így fogta a fejét, hogy köszöni szépen.
Hát az nehéz a humor így parancsszóra.
Igen, hogy a humor az nagyon nehéz, és ugye visszatérve a kezdetéhez, az Időfutás sorozathoz, ugye nagyon föladták ott Gimesi Dóriék a leckét, mert ott mind a négyüknek olyan pazar humora van, és ugye ez az egész sorozatban úgy villog, csillog, hogy...
Igen. Hát nem véletlenül álló csillag a sorozat a ifjúságirodalom megint.
Elképesztő. Tehát, hogy részben ezért léptem be ebbe a térbe, annak az első része miatt, szóval, hogyha ilyet lehet csinálni, zseniális. És hát most a Vibó Kildi. Hát én egyszerűen még ezt tavaly évvégén, ez volt az első könyvek egyike, amit elkezdtem olvasni, és konkrétan hangosan felröhögtem oldalanként ettől az őrült családtól, akik minden állatot befogadnak, és elképesztő szituációk vannak családilag, és nem hiszél az ember, hogy megtörtént, de minden mégis, mintha megtörténhetne. Minden mégis, minthogyha
jó, de ha jól értem, akkor a humorát díjazott különösen.
Mindent, mert az emberi kapcsolatokról is ugyanúgy szól, és az is nagyon vicces, hogy abban a világban, ahol olyan blogok mennek, hogy rossz anya, meg hogyan éljük tőle az anyaságot, és akkor itt az van, hogy itt föltételezve sincsen, hogy az nem egy olyan dolog, ami így kicsit komplexebb, mint ahogy így örököltük, hogy akkor mi majd jól fölneveljük a gyerekeket, és minden jó lesz, és mindenkit fogja tudni, hogy merre hány óra, merre hány lépés, az anya meg úgy, ahogy van, tökéletes, sose fárad el, egyáltalán nem gondol hülyeséget csinálni, meg végképp nem. Hát ez is borul nagymamástól, az elvárások, az egymással való kommunikáció, a hülye helyzeteknek a kezelése.
Jó, értem, nagyon, tehát komplexen szereted, igen, ezért csillant el. És akkor soha nem maradhat ki semmilyen listában Marék Veronika, akinek a Prémszakál és Torzombor című kedves meséje, ugye egy kutya és egy bácsi egymásra találásáról szól. Az nagyon kedves. De itt azért fölteszek egy kérdést, ami lehet, hogy egy kicsit szemtelen vagy tabu döntögető. A legnagyobb bajban a kicsiknek szóló irodalommal vagyok mindig, mert nem igazán találom benne az irodalmat sokszor. Uh-huh. Hogy lehet különbséget tenni A és B? Mitől jó egy kicsiknek szóló kötet?
Amikor egy kisgyerek találkozik egy olyan világgal, amibe bele tud lépni, az a világ kerek, az a világ megtartja, és a mondatok rendben vannak, vagy ennél egy picit többet ad, a mondatokba szeretet van, akkor az már oké.
Okay. Fú, de izgi lenne ezt is kinyitni jobban. Tehát, hogy konkrét példákkal, hogy mi az, hogy rendben van, mondjuk. Tehát erről kéne egy hosszabbat beszélgetnünk.
Igen, hát ez egy eléggé kimeríthetetlen téma szintén, igen.
Most ennyi időnk volt, így végigszaladtunk a Hubbin, de nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Péceli Dórával beszélgettem az elmúlt percekben, és biztos vagyok benne, hogy fogjuk ezt még folytatni úgy, hogy nem végigszaladunk egy csomó könyvön, hanem hogy kiemelünk egy-egy problematikát, mert ebben a beszélgetésben legalább három olyan volt, amiről órákat lehetne beszélgetni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy segítettél eligazodni itt a jó könyvek erdejében. És ti viszont nem menjetek nagyon messzire, mert a műsor második felében is könyvekről lesz szó, de most kifejezetten friss megjelenésekről, és a kiadók fogják elmondani, hogy ők mit tartanak most éppen a legizgalmasabbnak a saját kínálatukból. Úgyhogy konkrét könyvek jönnek. Ez a műsor ilyen, hogy konkrét könyvekről beszélünk, érdemes jegyzetelni. Mindjárt jövünk vissza.